Kezdjük onnan, hogy ezt az őspoloska fajt, amit azonosítottak kollégáival a Bakonyban, ezt keresték, vagy kutattak, és a begyűjtött eredményekről később derült ki mondjuk egy laboratóriumban, hogy ez egy új őspoloska faj.
Természetesen ilyen kövületeket nem tudunk célzottan keresni, hiszen nem tudjuk, mi van az adott kövületeket őrző rétegben, így ez mindig utólag derül ki, amikor az ember ugye ás, talál valamit, azt megtisztítja, kipreparálja, és később feldolgozásra derül ki, hogy valójában ez mi is volt.
És akkor ennél a leletnél ezt hogyan képzeljük el? Begyűjtöttek több mindent, és aztán lehet, hogy évek teltek el, mire ezt azonosították?
Igen, ilyen esetekben nagyon sok olyan anyag van, amiket évekkel, évtizedekkel, vagy van, hogy évszázaddal korábban gyűjtenek egy adott helyen, és egy múzeumban kerül őrzésre, katalógus szám alatt az adott lelet, mire feldolgozásra kerül, mert ugye van egy olyan specialista, aki ezzel a csoporttal foglalkozik. A specialista viszont a múzeumi gyűjteményekben ugye célzottan keresi azokat a példányokat, amik az ő kutatási területének tárgyát képezik, hogy ezeket akár taxonómiai, akár ökológiai, evolúcióbiológiai célból aztán tanulmányozza és feldolgozza.
Akkor ebben a történetben ön a szakember, aki kereste a leletek között azt, amit most végül megtalált?
Itt egy kicsit ez fordítottan működött. Ezen is elkezdtünk egy projekten dolgozni kollégákkal, és ez szintén őslovartani témájú. A kollégák között volt az egyik társszerzőnk, Szappanos Bálint, aki történetesen ezt a poloskát gyűjtötte. Ő révén jutott tudomásunkra, hogy van ez a lelet, és hátra jutott el hozzánk, és kezdtük el a feldolgozását.
Mit tudtak meg erről az új őspoloska fajról, vagy úgy is kérdezhetném, hogy honnan tudják, hogy ez egy új, tehát mik azok a ismertető jegyei, amiből önök pontosan tudják, hogy ilyet még soha senki nem írt le?
Ilyen jellegű munkánál, tehát egy terület meghatározásánál, akár csak egyébként frissen gyűjtött rovar példányoknál is, különböző alaktani bélyegeket vizsgálunk. És vannak olyan bélyegek, amik bizonyos csoportokra jellemzőek, és ezeknek az együttes megjelenés az jól behatárolja, hogy az állat az hova tartozik. És ezen felül ezek az úgynevezett szünapomorfiák, amik a csoportnak a közös ismertető jegyei, ezek határozzák meg a csoportot, mint egy embert az ujjlenyomata. Viszont vannak olyan egyedi bélyegek, az úgynevezett autapomorfiák, amik pedig egy bizonyos fajra lesznek jellemzőek, és ezek teszik őt egyedivé. Onnan tudtuk meg, hogy mezei poloska, hogy a szárnyfedő csúcsán van egy elkülönült rész, az úgynevezett cuneus, ami egy árokkal válik el a fedőnek a többi részétől, illetve zárt sejtek vannak a membránon, ezek a kövület esetében szépen kivehetők voltak. Továbbá a fejről hiányoztak a pontszemek, és ez a három jellemző együtt adja ki azt, hogy egy mezői poloskával állok szemben. Aztán a fej bizonyos alaktani bélyegei, a karmok alakulása, amit szintén nagyon szépen megőrzitek. Azt meg kell jegyezni, hogy ez egy kifejezetten szép megtartású lenyomat közület. Ennél rovarok tekintetében sokkal rosszabbak is szoktak lenni. Tehát ez egy kifejezetten szerencsés állapotban megmaradt állat, még akkor is, hogyha meglehetősen darabokban fekszik, abban a kőzet darabban, amiben ő megőrződött az utókor számára. Szóval ezek alapján pedig alcsalád, a mezei poloskák egy alcsaládját tudtuk azonosítani, a Cilapiné alcsaládot. Ezen a Cilapinén belül is ugye vannak különböző bélyegek, ezeket nem fogom most tételesen felsorolni, hogy mi, amik csoportokat definiálnak, és épp így szépen lépésről lépésre eljutottunk odáig, hogy ez az állat, ez a csoportja tekintetében egyedi. Ennek az egyik legszembetűnőbb jele az a fekete szőrökkel borított, nagyon erősen megvastagodott csáp alapíz volt.
Ha visszagondol erre az azonosításra, ha ezt lehet így hívni, de javítson ki, kérem, hogyha nem jó szót mondok, akkor ön rögtön tudta, amikor a keze közé került ez a kőzet darabban megőrzött poloska, hogy ez lehet, hogy valami olyan, amit még nem láttak, vagy volt egy pillanat, amikor valamelyik ilyen ismertető jegyet meglátta, és azt mondta, hogy na, akkor itt tovább vizsgálódok, mert ez nagyon úgy tűnik, hogy valami olyan, amivel még nem találkoztunk?
Elsősorban, mivel a lelőhelyről nem volt ismert egyéb poloskafaj, ezért már amikor láttuk, hogy ez egy poloska kövület, akkor elég erős volt a gyanú, hogy ez egy új faj lesz. azt még nem merte az ember mondani, nyilván az alaposabb feldolgozása után, hogy ez egy új nemet is fog képviselni, egy új genuszt, mint magasabb rendszertani kategóriát, ez az azonosítási folyamat során derült ki, de nyilván ugye az ember ilyenkor óvatos, mert hogyha abból a rétegből, vagy abból az időszakból más európai lelőhelyekről van leírva faj, ezeket mind végig kell nézni, tehát a könyvtárnyirodalmat kell ilyenkor nyálazni, akkor lehet, hogy fajazonosság van. Ez mind ugye úgy működik, hogy az azonosítási folyamat részeként én különböző fajleírásokkal hasonlítom össze az én példányomat, és a végén akkor jön nekem valami, ami vagy az, hogy egy már ismert faj új példányát találtam, vagy pedig egy új taxont, ami rendezik a többiektől.
Segítsen nekünk megérteni még a folyamatot, azonosították, hogy akkor ez egy új faj, amit eddig még senki nem írt le. Ilyenkor mi történik a tudományos világban? Ezt be kell jelenteni egy tudományos szakfolyóiratban, el kell nevezni, hogyan kell elnevezni, van erre valami szabály, önök hogyan nevezték el, meséljen erről a folyamatról.
Természetesen van az elnevezésre egy szabály. Az elnevezés szabályait a zoológiai nevezéktan nemzetközi kódexre tartalmazva, ebben megvannak különböző pontok, ez kvázi mint egy törvénykönyv működik, ami az ilyenkor követendő eljárásrendet és annak a különböző kritériumait tartalmaz, talán itt tudom a legegyszerűbben és közérthetően összefoglalni. Ennek megfelelően el kell készíteni a fajról egy leírást, meg kell adni egy úgymond megkülönböztető diagnózist, ahol a leírás alapján azokat a bélyegeket vetem össze más rokon csoportokkal vagy rokon fajokkal, amik ezt az állatot megkülönböztetik tőlük, ennek van egy formája, és utána ugye az eredményeket diskutálni kell, hogy ennek milyen vonzatai vannak, különböző ökológiai, biogeográfiai, vagy mint itt rétegtani jelentőséget, ezt mind ugye szakirodalom tükrében megteszi az ember, ebből egy általa kiválasztott és a zoológiai nevezéktan kódexének megfelelő formátumú folyóirat előírásai alapján egy közleményt készít, egy tudományos cikket, ezt benyújtja, a benyújtás után ezt független bírálók, a szakterület művelői szintén véleményezik. A véleményezés során ugye jöhetnek különböző eredmények, hogy vessük el, mert teljesen sületlenség, amit írtatok, nézzétek meg még ezt, azt, amit javítsátok ki, vagy vannak apróbb javítások, amiket meg kell csinálni, vagy pedig annyira jó, hogy ezt így, ahogy van, el tudjuk fogadni. Tehát a négy lépcső, a azonnali elfogadás, kisebb javítások, a kézirat revideálása, vagy pedig annak a teljes elvetése, mert nem megfelelő tartalmi és formai szempontból közlésre. És akkor ezután megjelenik a közlemény az adott tudományos folyóiratban, és onnantól kezdve lesz ez a dolog élő, onnantól kezdve létezik ez a faj hivatalosan is. Tudomány számára hivatalosan.
És akkor az önök elnevezése az mi lett, vagy mit takar a latin név? A latin név egyáltalán?
Igen, ezeknek általában ugye tudományos, mindig azt szoktam mondani, hogy tudományos név, így emlegessük, mert hogy van, amikor az egyes elnevezéseknek a töve az ógörög. De általában túlnyomó többségben latin, tehát semmi gond azzal, hogyha valaki azt mondja latin név. Tudjuk, hogy mire gondol, de jobb szeretem a tudományos név elnevezést. A tudományos neve az állatnak ugye Pula Fulvius Cleotenicus, ami egyfelől Pula községre utal, aminek a határában van az Valginit bánya, ahol ez a réteg feltáródott, és ahonnan a közület előkerült. Ez egyébként egy pliocénkorú krápertónak a helye, ahova ez az állat belepottyant, és ott a üledékben fosszilizálódott. És akkor ugye a tó korából pliocénkorú, meg is érkeztünk a faj névhez, a Cleotenicus, tehát pliocénkorú ulai poloska, hogyha ilyen nagyon egyszerűen pongyolán akarom lefordítani. De persze ennél sokkal több magyar nevet is lehetne adni, de ilyenben mondjuk azért nem gondolkozunk, mert ugye tehát ez az állat ez nem lesz annyira közismert, mint mondjuk az ázsiai márványos poloska, ahol azért a közembertől nem várható el, hogy tudományos neveket memorizáljon, és itt azért van egy köznyelvi elnevezés, ez sose hivatalos, meg ugye népies nevek, stb. Lásd, ugye a Verőköltő Poloska, Bodo bács, van neki sok-sok tájegységenként különböző elnevezése, szóval ennél az állatnál nem érezzük akkora szükségét. Meg ugye nincs olyan, hogy hivatalos magyar, még már a köznyelvi elnevezések azok változhatnak.
Volt itt az a félmondata, hogy belepottyant ez a poloska sok millió évvel ezelőtt ebbe az üledékbe. Ezt valamilyen módon lehet rekonstruálni, hogy mi történhetett? Tehát ugye milyen kőzet ez, hogyan, csak úgy feltételezés szinte mit történhetett, ami pont azt eredményezte, hogy évmilliókon át megmaradhatott ez az állat így?
Ugye az Alginit bánya, ez egy krátertó volt, tehát lényegében egy vulkáni kráterben kialakult állóvíz, ahol nagyon nyugodt sedimentációs üledékképződési viszonyok uralkodtak, nem voltak olyan földmozgások, amik ezt befolyásolták volna, vagy amik erre hatással lettek volna. Tehát itt szépen, ahogy rakódtak az üledékek, úgy az üledékbe szorult élőlények, vagy azok tetemei, azok nyomás alá kerültek, és szépen lenyomat kövületek keletkeztek. Egyébként ez a pulai réteg, ez meglehetősen gazdag, ugye itt halat, már fízelt lábúakat találtak szép számmal, illetve ugye a leghíresebb az Érci Természettudományi Múzeumban látható rinocérosz kövület, ami szintén ezen a vidéken él, abban az időszakban 4 millió évvel ezelőtt.
Ez mennyire jól kutatható ez a lelőhely? Tehát ez egyszerűen sétálnak a területen, és ez kutatható, vagy valóban le kell ereszkedni, vagy valamit fel kell hozni, és az kutatható, az amit sikerül, nem tudom, kibányászni. Hogyan zajlik ez, hogyan képzeljük ezt el?
Most per pillanat nem tudom, milyen a terület jogállás, ugye ez egy bánya terület volt, ahol ez a réteg, amiben ezek a kövületek vannak, felszínre került, tehát egy felszínen van, gyakorlatilag lehet úgymond ott ásni. Nagy mennyiségű kövületanyag került innen feltárásra, és ezek az Érci Természettudományi Múzeumban várják, hogy feldolgozásra kerüljenek. Volt már kiadványa erről a Bakonyi Természettudományi Múzeumnak, amiben ilyen előzetes adatokat közöltek, illetve tudományos közlemények is születtek néhány csoportot illetően. A rovarfauna azonban még jobbára feltáratlan, és az alapos tudományos feldolgozása már magára előre.
Még egy ilyen összegzést szeretném kérni tudományos értelemben, hogy mit tudtak meg önök szakemberek, és ebből mi mit tudhatunk meg, amiből önök megtudtak a pulai poloska kapcsán, tehát az éghajlatról, az élőlényekről, bármiről, évmilliókkal ezelőttről, a Kárpát-medence ezen vidékéről. Derült ki valami új önöknek ezáltal, vagy erősödötte meg valami ezáltal?
Két irányban amellett, hogy leírtunk egy új, eddig ismeretlen élőlényt, fajt, amellett két irányban tartogatott még újdonságokat számunkra ez a kövület. Egyik az maga az alcsalád, a Tilapine mezei poloska alcsalád állatföldrajzi vonatkozásai tekintetében volt. Ennek az alcsaládnak rendkívül gazdag kövületanyaga van Balti-borostyánban, ami ugye több mint 30 millió évvel ezelőtt képződött, és onnantól kezdve gyakorlatilag csökkenő tendenciát mutat az ő kövületanyaguk az európai lelőhelyekről. Ez a legfiatalabb megkövült taxonja az alcsaládnak, amit Európából ismerünk, és ez azt jelenti, hogy egészen a pliocénig a kontinensen folyamatosan jelen volt ez a csoport. Ma ugye Közép-Európában, Észak-Európában ezeken a vidéken nincs jelen, és az új kövületből, illetve a paleoklimatikai adatokból arra lehet következtetni, hogy a pleisztocén lehűlési események közismertebb nevű jégkorszakok voltak azok, amik ezt a csoportot az egyenlítő környékére, trópusi és szubtrópusi vidékekre szorították vissza. Ugye jelenleg a csoport hát eredési mintázata az úgy néz ki, hogy ahogy az egyenlítőtől távolodunk északi, illetve déli irányban, úgy csökken a csoport fajgazdagsága. Ez egyébként több rovarcsoportra is jellemző. Az egyik olvasata ez volt a dolognak, illetve nemrégiben megjelent egy rokon faj, amely a mediterrán régióban korábban jelen volt itt Magyarországon, a Fulvius oxycarenoides, és a kettő együtt értelmezve pedig ugye arra enged következtetni, hogy egy korábban kutatók által megfogalmazódott folyamat, ami a klímaváltozás hatására történik név szerint, a közép-európai rovarfaunák mediterranizációja, az egy nagyon jól lekövethető dolog, hiszen a nagyobb lehűléssel kiszorult csoportok most ezek alapján térhetnek vissza a Kárpát-medencébe és Közép-Európába. A másik pedig a lelőhelyel kapcsolatos ismeretek. Ugye itt a növényvilág, tehát a flóra, illetve bizonyos fauna elemek megléte alapján következtettek egy ilyen mérsékelten meleg, tehát szubtrópusi, nedves szubtrópusi klímára, hogy legalábbis lokálisan a pliocén időszakban ez volt a krátertó környékén. Ezt pontosan a biogeográfiai olvasat miatt ez a kövület tovább erősíteni látszik. Tehát legalábbis lokálisan a Fulai krátertó környékén szubtrópusi viszonyok uralkodtak itt a Kárpát-medencében.
Köszönöm szépen, és egy utolsó kérdés, ami személyesebb lenne, vagy személyes lenne ön felé, ha eláruljon nekünk, mi annak a története, hogy ön a tudományos pályáját a rovarok irányába indította. Nem sok szakember van, aki mondjuk poloskákkal is foglalkozik, és szerintem egy átlagember úgy csodálkozhat is, hogy valakit miért pont a, mondjuk a poloskák és a rovarok kutatása nyűgöz le. Mi az ön története, ha egy röviden ez elmesélhető?
Természetesen nagyjából mióta az eszemet tudom, odáig a pontig lehet visszavezetni. Igazából az élővilág egészen mindig is nagyon érdekelt. Kisgyerekként is kígyót, békát összefogdostam, rácsodálkoztam mindenre. Aztán ez az érdeklődés ez megmaradt, és ha lehet tovább erősödött, valamint specializálódott azzal, hogy végül ilyen-olyan kitekintésekkel, de a rovartan mellett köteleződtem el. Az pedig, hogy pont a poloskák, az a rovarcsoport, amiben ennyire nagyon elmélyedtem, az részben talán tanulmányaim során egyetemi témavezetőmnek, oktatómnak köszönhető, akinek a személye inspiráló a tanulmányaim és munkám korai fázisa során. Aztán miután egy adott kisebb csoport dolgaiba beleástam magam, utána már jött megint ugye a természetből fakadó kíváncsiság, hogy akkor innen tekingessünk ki, és akkor így kezdtem el több poloska csoporttal is foglalkozni, illetve elmélyedni olyan területekben is, mint például az ősrovartan.
És arról mit gondol, amikor emberek a ma élő poloskáktól irtóznak, vagy akár más rovaroktól, tehát ugye a hétköznapi ember azért általában nem ezeket az élőlényeket, állatokat szereti leginkább megsimogatni, megcsodálni, lefényképezni, ilyesmi, és önnek meg hát a napi tevékenysége, hogy ezeket az állatokat kutatja, csodálja, elemzi, figyeli a kis apró részleteket, hogy akkor ez egy új faj, vagy nem. Szóval hogyan viszonyul az átlagembernek ehhez a gyakran megjelenő viszolygásához mondjuk?
Mint nagyon sok más esetben a viszolygás, félelem és hasonló ilyen negatív érzések ezekkel az élőlényekkel kapcsolatban, én úgy gondolom és azt tapasztalom, hogy az a velük kapcsolatos ismeretek hiányára vezethető vissza. Ugye sokan csodálkoznak el már azon a tényen, hogy amikor poloskákra terelődik a szó, hogy beszélgetek bárkivel, aki nem szakterületünk, vagy tágabb értelemben vett szakterület, állattani kutatásokhoz, vagy növényvédelemhez, vagy természetvédelemhez kapcsolódó szakember, akkor rácsodálkoznak, hogy hát Magyarországon közel 900 poloskafa él. Mert hogy ugye kettő van, ami szem elé kerül, velük vagyunk kapcsolatban, esetleg még ismerjük az ágyi poloskát, mint egy másik nagyon kellemetlen, és akkor ugye van három faj, akiről tényleg tudjuk, hogy ők poloskák, és mivel többi úgymond fókuszunkon kívül esik, ezért ők lesznek a poloskák. Ők reprezentálják számunkra ezt a világszinten 45 ezer fajt számláló rovarcsoportot, ami viszont egy sokkal sokszínűbb és érdekesebb társaság. Csak valahogy eddig nem akadt olyan, aki elmondja, hogy itt miről van szó. Épp ezért a kutató munka mellett, szigorú értelemben vett tudományos munka mellett kicsit én feladatommá tettem ilyen önjelölt módon azt is, hogy ezt a vélekedést egy kicsit megváltoztassam. Mert nagyon sok olyan poloska van, ami ökológiai, vagy akár aktuálisan növényvédelmi szempontból úgymond hasznos számunkra. gondolok itt olyan állatokra, amik levéltetvekkel vagy más mezőgazdasági károsítóknak a bizonyos fejlődési alakjaival táplálkoznak, és ezzel segítségünkre vannak, hogyha megfelelő körülményeket teremtünk állományaiknak. Ilyenre jó példa például a különböző virágpoloskák, az Anthocoris és közelrokon génuszok fajai, akik tényleg lomblakó, levéltető fogyasztóként meglehetősen nagy hasznot hajtanak.